Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Korunk hőse az influencer, de kicsoda az influencer? Ma már ott tartunk, hogy a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, komoly politikusok. De mit akar egy influencer? Erről is szó lesz a következőkben, és ne felejtsék, az influencer szó az az angolból ered, és hogy mit jelent, arra is kitérünk majd. Szeretettel köszöntöm vendégemet, ifjú Birher Nándort, influencert, Nándor Royal, és egyébként direkt mondta az előbb, hogy matematikus. Mit akar egy influencer?
Igazából ahány influencer, mindenki mást akar. Tehát ugye nagyon sokan ebből főállásban ebből élnek, és nagyon nagy csapatokkal dolgoznak, és készítik a tartalmakat. De alapvetően egy influencer az tartalmat készít az online térbe. És ezáltal...
Már azt sem tudom, mi az, hogy tartalom.
A tartalom az elsősorban videós tartalma. Tehát videókat készít, felveszi saját magát, ez az élet minden területéről. Tehát említette ön a politikát, így van, tehát politikai választások dőlnek el az influencereken, de ezen kívül a sokkal kisebb témákban is készítenek tartalmat. Autós influencerek, gasztronómiai influencerek, vagy az egyik legnagyobb szegmens a videójáték. Az olyan influencerek, akik videójátékokkal játszanak, és mások azt nézik, hogy ők hogyan játszanak egy videójátékkal. Tehát lényegében az
és
élet...
És ezt valaki nézi?
Ezt több tízezer, vagy több millió ember is nézi külföldi szinten. Az én esetemben, én 5 éve ilyen videójátékokkal játszottam, és ezt közvetítettem élőben. Van, hogy 2000 ember nézte élő adásban a YouTube-on azt, hogy én hogyan játszok. A videóimat átlagosan 30-40 ezer ember nézte meg, havi szinten több milliós nézettséggel.
Egy napja hogy telik? Föl kell 6-kor, 5-kor, 5-kor, hajnalban?
Most már ugye az elmúlt időben én abba hagytam, tehát én elmentem és az egyetemre fókuszáltam, és most kezdtem újra influencerként videókat posztolni, de én nem főállásban csinálom. Mert nekem fontosabb a tudományos élet, mert az influencerség egy kiszámíthatatlan bevételszerzés.
Na most akkor meghívtam egy influencert, aki nem is igazi influencer?
Alapvetően én ugye azért az voltam sok éven keresztül, és a mai napig csinálok tartalmakat, amiket milliók néznek, tehát influencer vagyok, de nem főállásban vagyok influencer. Tehát, hogy lehetnék, tehát, hogy meg tudnék belőle élni, hogy szeretnék ebből élni.
Akartam kérdezni, milyen autóval jött? Köztes föld alattival jött?
Elektromos autóval jöttem, szerintem maradjunk ennyiben.
Ó, hát akkor azért az influencerségből meg lehet élni.
Abszolút, tehát, hogy én is meg tudnék ebből élni, de kiszámíthatatlan. Tehát az influencerség az úgy működik, hogy hónapról hónapra más összeget keresnek az influencerek. Nincs egy fix összeg, tehát olyan, mint egy cégvezetés. Beszéltem viszonylag sok influencerrel az elmúlt időben, meg az influencerek jóban vannak egymással. 5-6 fős csapatokat tartanak fent, tehát egy közepes méretű influencernek 5-6 alkalmazottja van már legalább.
Magának is vannak alkalmazottai?
Nekem azért, amely cégem van, ami ezzel foglalkozik, de alapvetően én ugye most értem vissza az influencerségbe, de mondjuk én sem magamnak vágom a videókat, van technikus, tehát természetesen nem mindent egyedül csinálok.
Arra gondoltam, hogy meghívok egy influencert, akinek van hány ezer követője van?
110 ezer a legnagyobb csatornám, de több csatornám is van.
Több csatornája is van, akkor összejön egy milliós?
De egy millió követő nem jön össze, mondjuk ilyen 150-200 ezer lehet összesen.
Nem, arra gondoltam, hogy én meghívom, és akkor azok a követők meglátnak engem, és automatikusan én leszek az influencer, akihez csatlakoznak. Ez így nem működik?
Ez valamilyen szinten működik. Én például most azt csinálom a saját csatornámon, hogy meghívom vendégnek a híres influencereket, és ezáltal a nézőközönség az megnő, mert az ő nézőközönsége, meg az én nézőközönségem is megnézi a videót, és így 5 év visszatérés után visszatudtam úgy térni, hogy sokan nézik a videóimat. És nekem azért van ezzel célom, tehát én most nem azért kezdtem újra, hogy híres legyek, vagy hogy sok pénzt keressek, hanem szeretnék egy missziós tevékenységet folytatni ezzel, egy online evangelizációt, mert azt gondolom, hogy nincsen igazán keresztény influencer. Az elmúlt időben én sokat beszéltem tévében, rádióban erről, és podcastekben, tehát más műsorokban.
Csak mondom, hogy a legjobb helyen van ebből a szempontból.
És azt gondolom...
Itt a rádió, Magyar Katolikus Rádióban, igen.
Reggel a Mária Rádióba kezdtem egy hasonló interjúval.
Nem kellett volna mondani más rádiókat, csak a... Tehát,
így van.
Igen, tehát Magyar Katolikus Rádió, igen.
Így van, így van. Tehát, hogy én most azt csinálom, hogy meghívok egy nagyon híres influencert vendégnek, azt a videót nagyon sokan megnézik, mert közösen posztoljuk, és azáltal az ő nézőközönsége is átjön hozzám, utána pedig kirakok egy keresztény témával foglalkozó videót, amit most még kevesebben néznek meg, de így azokat az embereket is el tudom érni, akiket alapvetően nem érdekeli a keresztény tartalom.
Nem mondta el, hogy mit csinál egy nap.
Igen,
az,
igen.
Az, hogy is mondjam, az olyan téma, amiről ne beszéljünk.
De beszélhetünk, csak ugye beszélhetünk róla, hogy én nem főállásban ebből élek, tehát én sok mindent csinálok.
Hát igen, na de hát 110 ezer követője van, ahogy én láttam, fölmentem a honlapra, vagy legalábbis valamit megnéztem belőle, tehát azért ahhoz kell idő.
Abszolút
tehát
kell idő.
Akkor úgy is kérdeztem, hogy hány órát tölt naponta az influencerkedéssel?
Alapvetően ez változó, tehát én mondjuk hetente két hosszú videót, tehát egy órás videót posztolok. Ennek egy előkészítése az úgy néz ki, hogy meg kell szervezni a vendéget, el kell mennem a stúdiómban, tehát az...
Van stúdiója.
Van egy saját stúdióm, így van. Ami csak arra van, hogy én készítsek benne tartalmakat. Ez egy videó stúdió.
Majd én is megyek, csak mondom, de majd megbeszéljük utána.
Rendben, igen. Köszönöm. És akkor ott is, tehát, hogy sok kamerával, tehát, hogy abszolút egy profi környezetben, oda-oda el kell mennem, fogadni kell a vendéget, beállítani a kamerákat, leülünk, beszélgetünk, körülbelül egy órát szoktam beszélgetni egy vendéggel, majd ezt az egy órát kirakom, ehhez kell csinálni indexképet, az a legfontosabb. Tehát
az mit jelent?
A videónak a borítóképe. Jó. Az, hogy mi a borítóképe, meg a címe, egy videónak sokkal többet számít a nézettség szempontjából, mint hogy mi a tartalom. A tartalom nagyon sokszor másodlagos, ahhoz nézve, hogy hány embert ér el.
Most akkor mi legyen a mi nyitóképünk?
Hát alapvetően ez...
Tehát érti a mi beszélgetésünk nyitóképe.
Ide egy olyat csinálnék, hogy én fogom a YouTube díjamat. Tehát aki 100 000 követőt elér, az
hát
kap egy
nem hoztál?
Nem, de ezt meg lehet szerkeszteni, tehát a képnek nem kell benne lenni a tartalomban.
Na de hát figyelj, a múltkor volt itt egy mérnök, aki a Magyar Koronával a magyar Szent Koronával foglalkozik, ő elhozta azt a makettet, amit teljesen úgy néz ki, mint a Magyar Szent Korona, ide kiraktuk, és lehetett látni színesbe. Hát legalább azt a díj, hát szóval akkor igen. Ezt elrontottam, mert kellett volna mondanom.
És akkor például én vagy ilyen képet csinálnék neki. És akkor ezen múlik igaziból a nézettség, és ezután, ami nagyon fontos, hogy kis rövid videókat vágunk ki az adásokból.
Hány tehát perc? Egy?
Kevesebb, 20 másodperc.
Aha.
20 másodperces rövid jeleneteket vágunk ki, amiket effektekkel, vágóképekkel, zenével, hangeffektekkel, ilyen nagyon pörgősre csinálunk, és azokat még kiposztoljuk. Olyanban napi 3-at szoktam posztolni körülbelül, van, hogy 4-et, néha kevesebbet, és nagyjából nekem így néz ki most a csatornám, minden rövid videó az kimegy az összes nagy platformra. A hosszú adások meg csak a YouTube-ra mennek ki.
Bocsánat, ezekben a kis rövid videókban remélem azért készít ebből a műsorból valami hasonlót.
Természetesen tervezek.
Hogy hol leszek én? Már mondta, hogy maga benne lesz, de én hol leszek? Hát én vagyok a kérdező. Én vagyok a, hát nem a főszereplő, de majdnem.
Hát de ön a főszereplő szerintem.
Nem, mindig a vendég. Nem így van? Ez influencerin nem így van, hogy a vendég a főszereplő?
Hát ez nem, ez tartalomtól is függ. Tehát attól függ, hogy valaki egy beszélgetős műsort csinál, ahol ő egyenlő rangú a vendéggel, és ő is elmondja a saját oldalát, vagy valaki egy interjút készít.
Na de ön miért csinál?
Én változó attól függ, hogy ki érkezik hozzám. Tehát van olyan, hogy beszélgetek valakivel, és akkor mondjuk van, hogy akár én beszélek többet benne, de van olyan, hogy valakivel egy nagy interjút készítek, és akkor ő az érdekes. Tehát, hogy ez abszolút eltér nálam.
És mondjuk egy órás videót megnéznek?
Megnéznek.
Tehát, és végignézik? Most lehet látni, hogy hány másodpercet néztek belőle.
Én mondjuk most raktam ki körülbelül 5 napi egy órás videót. Ezt mostan 40 ezer ember nézte meg a nagy videót belőle, és ezt a körülbelül a 30% nézte végig, teljesen, egy elejétől a végéig, de mondjuk ugye van, aki lemorzsódik közben. De ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember végignéz egy órát folyamatosan, amit beszélgetünk.
Ennyi idejük van?
Alapvetően ugye sokan úgy hallgatják, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbben ezt tévéről nézik. Tehát ezt a...
Tehát ülnek a képernyő előtt és nézik?
Így van, de nem, berakják a nappaliba. Tehát megy a tévén, nem a különböző nagy csatornákat rakják be, hanem mondjuk az én műsoromat rakják be.
És közben a mama varja a nem van. Tudom micsodát.
Bár engem elsősorban a mondjuk 18 és 30 év közöttiek néznek és követnek. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából azt a korosztályt tudja megszólítani, amennyi idősű. Nyilván ez a felnőtteknél már eltér, mert ott már a felnőttek az jobban egy blokk.
Hát én szerintem én mindenkit meg tudnék
szólítani.
Igen,
ezt mondom, tehát hogy mivel...
Megerősít, igen, köszönöm.
Hogy azáltal, hogy én fiatal vagyok, én mondjuk nehezebben szólítom meg a 65 éveseket, mert én ahhoz értek, hogy hogyan tudok olyan tartalmakat csinálni, ami az én korosztályomat megszólítja. Azt tudom, hogy nekik milyen sebességgel kell vágni egy videót, azt pontosan tudom már, hogy ők mit néznek szívesen, mire kattintanak. Ugye nagyon sok rövid videót készítek, ami direkt csak rövid videó. Mondjuk egy olyan témát, hogy miért van a templomokban fejjel lefele kereszt, ugye sok esetben a sátának a jelképe. És ilyen kis apró videókat is posztolok, vagy a cölibátusról, és akkor ezek nagyon népszerűek a fiatalok körében, mert így ugye nem is keresztények a legtöbben. A legtöbb fiatal sajnos nem az, viszont ilyen apróságok így, egy apác a cölibátusban él, hogy bírja ki?
És akkor lefilmezte mondjuk a sátán lábnyomát a strasburgi, nem tudom melyik templom, katedrálisban?
Nem, annyit csináltam, hogy elmondtam a stúdióba, hogy én mit gondolok erről, 20 másodpercben, és vágóképeket gyűjtöttem az internetről hozzá. Összevágta a vágó kollégám, a posztoló kollégám kiposztolta, és utána megnézte több százezer ember.
Ez nagyon kényelmes élet így.
Nem, azért alapvetően ebben nagyon sok munka van. Látszólag egy influencer nagyon kevés dolgot csinál, és nagyon egyszerű, de valójában rengeteg munka van.
Éjjel fölriadt, hogy hú, itt van az ötlet.
Abszolút.
De tudja, hogy akkor le kell írni.
Le is írom, hogyne.
Leírja.
Így van, természetesen.
Mert különben elfelejti az ember.
Így van.
Aha, ezt egy pszichológus mondta nekem, hogy le kell írni, de akkor ön is tudja.
Így van. Tehát, hogy alapvetően az influencerek nagyon sokat dolgoznak, főleg akik ugye főállásban ebből élnek, mert nekik nem mindegy, hogy abban a hónapban mondjuk 5 millióan nézték, vagy 25 millióan, mert egyik esetben 5 milliót keres, a másik esetben 25 milliót keres. Szóval, hogy és neki ugye fent kell tartani a teljes csapatot.
Azt mondja, hogy határozott célja van.
Így van.
Két kérdés. Minden influencernek határozott célja van, és mennyire lehet befolyásolni az embereket? Ez a két kérdés.
Alapvetően nekem ugye, nekem olyan helyzetben vagyok, hogy nekem nem a pénz a célom, sose volt a pénz a célom a social médiával. De nagyon sok influencer, mint amit mondtam, nálam sokkal kisebbek, tehát 50 ezer követővel, 40 ezer követővel főállásban ebből élnek. Tehát, hogyha nem csinálják a tartalmat, nem tudnak mit tenni.
Alapvetően leszerződnek cégekkel, vagy ilyesmi?
Persze, cégekkel is, a reklámbevételben nagyon sok rétűműből jön a bevétel, és a legtöbbjüknek ugye van vele valami célja. Azt gondolom, hogy olyan influencer, aki mondjuk egy társadalmi cél miatt csinálja, az kevés van, aki be is tud futni, és fent tudja ezt tartani. Mi volt, bocsánat, a második? Befolyásolás.
Igen, hogy mennyire a befolyásolás.
Én mindig megdöbbenek, hogy mennyire jól működik a befolyásolás. Ha megnézzük a választásokat Magyarországon, Romániában, lényegében Romániában, majdnem, hogy a TikTok miatt megnyerték a teljes választást. Amerikában a teljes kampánynak a jelentős része a social media alapult, vagy a New Yorki választás. Tehát a social media az választásokat dönt el, sőt, a cégek esetében, már Magyarországon is, a cégek 70%-a aktívan kommunikál videókkal a social médián, de rendszeresen napi több videóval, azért, mert így tudják a legtöbb profitot, így tudják a profitot maximalizálni.
Azt mondta nekem egyszer nagyon régen egy menedzser, a világ egyik legnagyobb italgyártójának a menedzsere, amikor mondtam neki, hogy ott azon a nagy plakáton az a szöveg, az magyarul teljesen értelmetlen, mert egy tükörfordítás volt angolból, és azt mondta, hogy mindegy, sokat nyomjuk, átmegy. Ez így van?
Ez abszolút így van. Meg az influencernél az a legfontosabb, hogy neki egyetlen egy dolog van, ami miatt ő értékes, és nem más, mint hogy hiteles. Az emberek sokkal könnyebben kapcsolódnak és hisznek el dolgokat egy olyan embertől, akit látnak minden nap, aki egy hétköznapi személynek tűnik, aki egy egyszerű ember, úgymond, aki kiáll a kamera elé, látszólag a telefonja elé, és elmondja a véleményét dolgokról. Valójában nagy stávok vannak mögöttük, de nagyon sok esetben, de hogy látszólag ő a mindennapi ember.
Azért csinál az öccsével videókat? Mert ilyet is láttam,
így van,
hogy öcsém és én, és nem, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, öcsém meg én.
Így van.
Hát az öccse is egy influencer már.
Hogyne, tehát az öcsémtől sokkal több autogramot kértek mindig, mint tőlem. Tehát, hogy az öcsémmel kezdtem el csinálni a videókat, amikor ugye aktívan csináltam a videójátékos vonalat. És az öcsém kb. Ha kilépett az utcára, kivétel nélkül többen megállították közös fényképért. Ha elment egy pingpong versenyre, sorba álltak nála a fényképért meg aláírásért. Engem is azért viszonylag sokan felismertek, de az öcsém, ő ilyen téren valahogy mindig féltékeny is voltam rá egy kicsit, hogy ő sokkal többen ismerték fel.
Na de ő akkor önálló influencer lett?
Ő most már áttér a saját csatornára, tehát hogy ő most már egy horgász meg sport csatornát csinál, és én pedig áttértem a keresztény per komolyabb ilyen beszélgetős műsorokra, ő pedig egy ilyen sportvonalra áttért, és mindketten ott hagytuk a videójátékot.
Na most például itt az előző műsorban a vendégem egy történész volt. Lehet olyan csatornát csinálni, ahol mondjuk tudományos emberek értekeznek arról, hogy a CERN-ben mi történik ott a makasadás során, meg a rák elleni küzdelem, lehet ilyen csatornát, és ezt megnézik?
Ezt megnézik, ha jól van eladva, akkor nagyon sokan megnézik, tehát tudományos csatornák, több is van akár magyar viszonylatban is, meg nemzetközi viszonylatban is, amiknek hihetetlen magas elérésük van.
Azt mondta nekem egy ember, hogy 600 ezer néző volt a YouTube felvételen, de az átlagos idő, amit ott eltöltöttek a látogatók, az 8,5 másodperc volt. Tehát ezen hogyan lehet változtatni?
Ez ugye rövid videó volt valószínűleg.
Nem, ez egy hosszú videó volt.
Hát akkor az érdekes, mert az algoritmus...
Ha legalábbis úgy tudom.
Mert ha 8 másodperc, akkor nagyon ritkán dobja ki az algoritmus, mert az algoritmus úgy működik, hogy azokat a videókat dobja ki a felhasználóknak, azokat javasolja, amiket hosszú ideig néznek az emberek. Tehát ugye fontos a nézési idő nagyon. Tehát hogyha egy hosszú videót, még egy órás videót csak 8 másodpercig néznek átlagosan, akkor azt valószínűleg nem fogja kidobni a legtöbb embernek, szóval ritkán lesz az népszerű. Tehát az én esetemben ugye mondjuk ilyen 30% végignézed egy órás adást.
Az algoritmus... Mert a közösségi média kapcsán mindig előjön az algoritmus. Különösen politikai választások kapcsán meg egyebeknél. Az algoritmus valójában diktál, ha az algoritmus holnap azt mondja, hogy Nándor Royal holnap után már nem kell nekünk, akkor ön elbukott?
Ez így van. Az azért egy kicsit érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy engem nem szeret az algoritmus, azért engem letilt. Ez alapvetően nem így működik. Mindenkire ugyanaz az algoritmus van, azonban tanul.
Tamáskodom, bocsánat. Legalábbis politikus esetében egész biztos, hogy nem így van. A jelenlegi amerikai elnök ezt sokszor elmondta.
Igen, ezt sokat mondják a politikusok, de most ugye, ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, a jobb oldalról többet hallottuk, hogy ők le voltak tekerve. De ha megnézzük a számokat, meg megnézzük a statisztikát, akkor én azt gondolom, hogy ez azzal, ahogy ők ezt beállították, úgy ez nem volt igaz, hanem csak nehezebben tudták megszólítani az embereket. Ennek sok oka van, hogy miért nem tudták.
Mert hogy kell megszólítani? Hogy szólítsam meg? Kedves hallgatók, tisztelt uraim és hölgyeim, ott na,
ez egy nagyon jó példa. Például, ha már így kezdődik egy rövid videó, hogy kedves hallgatók, már elpörgették. Há, persze. Egyből a téma közepébe.
Influencer. Itt ül mellettem. Villamos autóval jött. Ez így jó? Valamilyen féle?
Aha, igen, igen, igen.
Havi 2 millió, vagy 5, vagy 12.
Ez nem. Hát ez nyilván, ez jól hangzik, de az, hogy ugye mindegy mondtam, nekem nem a pénz a motivációm, tehát én nem is használom ki egy nagyon sok bevételszerzési lehetőséget.
Azt mondta, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és kigyulladt a piros lámpa, hogy matematikát tanul, és azzal foglalkozik, hogy a közösségi média.
Így van.
Milyen tanulságokat szűr le? Tehát most az algoritmusról beszéltünk. Én nem hiszem, hogy az algoritmus az csak úgy magában van. Én azt gondolom, hogy vannak tulajdonosok, akik meghatározzák, hogy mit akarnak, és a közösségi média ennek megfelelően dob fel valakit, vagy ejtel. Ez stimmel matematikus szemmel?
Ez olyan téren stimmel, hogy egy valós céljuk van ezeknek a cégeknek, hogy minél több embert, minél több ideig lekössenek az applikációjukon.
Nincs olyan, hogy vannak világmegváltó terveim, és én azt akarom, hogy a világ ilyen legyen, és ennek megfelelően intézem az ügyeket?
Erre volt valamilyen szinten példa. Ugye mielőtt Trump megnyerte volna a választást, volt egy olyan rendszer a Facebookon, hogy tényellenőrök. Ez egy nagy intézmény volt, amit úgy kell elképzelni, ott ültek emberek, és a megosztó tartalmakat, valójában a jobboldali politikai tartalmakat kézzel ők korlátozták.
De ezt nem lehet automatizálni?
Ez volt az egyik első intézkedése, amint megnyerte a választást, hogy ezt megszüntette.
De nem lehet ezt automatizálni? Úgyhogy nem is veszük észre. Automatikusan.
Nyilvánvalóan lehet, de például most ugye azt mondjuk, hogy a jobb oldaliak voltak letekerve. De ugye Trump meg ugye most jóban van a Facebooknak a tulajdonosával, vagy jobban van, vagy... Tehát, hogy én alapvetően, ha megnézzük a számokat, meg hogy hogyan mennek a görbék, az alapján én azt gondolom, hogy ezt, hogy nagyon durván nem nyúlnak bele, mert nagyon sokszor ez organikusan működik annyira, hogy igaziból nem lehet beletekerni. Vagy nyilván bele lehetne, de azzal maguknak szerintem többet ártanának hosszú távon.
De azért azt érti, hogyha tamáskodom.
Értem. Tehát például nagyon jó példa a különböző AI-ok, mesterséges intelligenciák. Igen. Tehát ott, ha én egy AI-tól megkérdezem azt, hogy mi a véleménye a volt magyar kormányról, akkor el fogja mondani, hogy
azt a baloldali narratívát, amit mindenki hall. Igen.
Viszont ha megkérdezem...
Tehát csupa rosszat.
Csupa rosszat. Vagy hogy, sőt, én csináltam olyan videót, hogy megkérdeztem az AI-tól, hogy kire szavazzak. És szemrebben és nélkül megmondta,
hogy
kire szavazzak.
Most nem mondja meg, hogy kit mondott.
Ne, igen.
De én kitalálom.
Igen, hát ki lehet találni, és én ezen meg voltam döbbenve, hogy ilyet hogy lehet. Szóval, hogy ezáltal felmerül bennem, hogy ezek az összeesküvés elméletekben lehet, hogy van valóság, bár én a social media elérésekben én azt nem ezzel magyaráznám, hogy miért maradt alul a jobb oldal.
Most a politikától függetlenül én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a közösségi médiát hogyan lehet manipulálni. Uh-huh. És az influencer ennek mennyire eszköze, vagy mennyire alakítója?
Alapvetően azért alakítója. Tehát egy influencer át tud vinni üzeneteket, tehát hogy nagyon erős üzeneteket át tud vinni, viszont ha egyszer elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve, ha már ő mond valamit, az kontraproduktív. Tehát egy addig bíznak egy influencerben, ami hiteles. Ha azt egyszer elveszít egy influencer, mondjuk elfogad egy rossz szponzorációt, vagy egyszer olyat állít, ami nem igaz, vagy félig igaz, onnantól kezdve nem hisznek neki. Ugye egy tévécsatornánál, vagy a rádiónál, hogyha valaki mond egy nem igaz állítás, vagy butaságot, akkor azt mondják, hogy jó, majd a másik műsorvezető az majd jól csinálja. De egy influencer esetében egy dobása van az embernek a legtöbb esetben, elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve neki igaziból nincs más.
A bukás az egy ilyen fenyegető rém az influencer számára?
Én azt gondolom, hogy igen, meg a legtöbb influencer, akivel beszéltem, ők, meg én is rá tudunk függni a nézettségre. Tehát, hogy ha esik a statisztika, az pánikszerű. Tehát, hogy ha már egy videó rosszabbul teljesít, nem nézi meg annyi ember, attól nagyon-nagyon meg tudnak ijedni az emberek, és beleértve engem is. Tehát főleg, amikor még gimiben csináltam, és mondjuk ez volt a diák munkám, hívhatjuk így, és láttam azt, hogy mondjuk fele annyian néztek ebbe a hónapba, mert teljesen normális folyamat, hogyha fele annyian néznek egyik hónapról a másikra, akkor az nagyon-nagyon rossz érzés az embernek, és rá lehet erre nagyon erősen függni. Beszéltem több nagy influencerrel, akik ebből élnek, és mondták, hogy nekik a legnagyobb félelmük az az, amikor csökken a statisztika.
És ha csökken a statisztika, utána hogyan lehet visszatornászni?
Ez alapvetően egy törvényszerűség, tehát én azt gondolom, hogy korrekció nélkül semmi nem tud fölfele menni. Tehát ha megnézzük a részvénypiacot, ott is ugyanezt látjuk, meg kb. Bárhol a világban.
Az inga ide leng, meg oda.
Így van. Tehát, hogy ha az a nehéz, nagyon sokszor az influencereknek meg kell újulni, mert lehet, hogy most valakit néznek több százezeren, több millióan, viszont mondjuk 5 év múlva az, amit csinál, az már senkit nem fog érdekelni. Például, ha valaki játszik egy videójátékkal, amivel mondjuk én játszottam, az, ha most az ugyanazt elkezdeném csinálni, azt már nem sokan néznék, mert az a videójáték most már nem népszerű, nem trendi. És folyamatosan meg kell tudni újulni egy influencernek, és ezt nagyon sokan nagyon jól csinálják, és nagyon sokan nem tudják megtenni, és elveszítik a közönségüket.
Hogyan akar megújulni?
Én ugye megújultam most teljesen, tehát hogy én most egy...
Hát a következő, hát azon mindig újra és
így
újra.
Van. Így van. Hát mivel azáltal, hogy nekem nincs rajtam olyan nyomás, hogy én ebből élek, meg nekem van egy polgári szakmám matematikusként, így nem vagyok rászorulva erre, hanem én azt gondolom, hogy most van egy küldetésem, hogy a magyar internetre, a magyar social médiába legyen egy keresztény arc, akihez, hogyha a keresztények, akit meg tudják nézni, hogy ő mit gondol adott keresztény témáról, aki fiatal, aki ezt tudnak azonosulni, és ez most én nagyképűen hangzik, de hogy én ezt szeretném kicsit felépíteni, hogy legyen Magyarországon keresztény influencer, akire azt lehet mondani, hogy ő bátran felvállalja a hitét, és ezt tudom, hogy most nagyon nagyképűen hangzik, de azt gondolom, hogy erre szükség van, és az elmúlt években ezt nem csinálta meg senki magas eléréssel.
Sikeres?
Én elégedett vagyok azzal, amiket elértem eddig. Ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz több kell. Ahhoz mindig több kell. Én mindig többet szeretnék elérni. Ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz legalább édesapukám szintjén szeretném majd megugrani. Így a tudományos életben havi szinten több millióan néznek, tehát ez sikernek számíthat, meg több százer követőm van, de ez kinek mi a siker? Tehát van ismerősöm, akit mondjuk 15-szer ennyien néznek, mint én.
Kedves hallgatóink, A Kerengő műsorának vendége ifja Birher Nándor influencer volt, azaz Nándor Royal, ugye jól mondom?
Így van.
Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Mikor folytatjuk ezt a beszélgetést? Amikor megnézzük, hogy ezt az adást, amit majd továbbad, ez hány ember nézi meg, és akkor beállok a sorba az influencerséghez. Lehet ilyesmit?
Megbeszéljük abszolút.
Megbeszéljük, kedves hallgatók. A viszonthallásra a szerkesztő Sályi András volt.